Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted lélekben, és keresünk téged, Urunk, mert szükségünk van arra, hogy találkozzunk veled. Szeretnénk találkozni veled, és szeretnénk, hogyha ebben a találkozásban szólítanál bennünket, szólnál hozzánk. És szeretnénk, Urunk, hogyha a te igéd megérintené életünknek azokat a beteg területeit, amelyek kiáltanak utánad. Urunk, te látod az életünkbe a veszteségeket, a szomorúságokat, a gyászt, és te látod, Urunk, a betegségeket. Urunk, te vagy a mi gyógyítónk, Úr Jézus, te vagy maga az élet adója. Kérünk, hogy szent lelkednek ereje által légy itt közöttünk, áld meg igédet, hadd lehessen a számunkra balzsam, gyógyító erejű hatalom. Úrunk, te vagy az, aki be tudod tölteni életünknek legnagyobb szükségét, te vagy az, aki emberünké lettél, Úr Jézus. Kérünk, hogy vezéreld gondolatainkat, vezéreld a mi lelkünket, érzéseinket, és adj nekünk, Urunk, megújult szívet, mert csak a megelevenített lélek az, amely bemehet abba az országba, a te dicsőségedbe földi élet után, amelyet te elkészítettél a téged szeretőknek. Urunk, annyi mindent kell még levetkőznünk, annyi mindenbe kéne még változnunk. És amikor szembe tekintünk önmagunkkal, akkor azt látjuk, hogy ez lehetetlen. S Urunk, te is azt mondtad, embereknek lehetetlen, de Istennél lehetséges. Ezért jövünk hozzád, Urunk, mert nálad lehetséges, hogy a hitetlenből hívő legyen. Nálad lehetséges, hogy a beteg meggyógyuljon, s nálad lehetséges, hogy a halál ne végállomás legyen, hanem legyen folytatás. Urunk, engedd nekünk meglátni a te hatalmadat és szeretetedet, jöjj közénk és áld meg igédet, Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 7. részében, a 11. verssel kezdődően, a 17. verssel bezárólag. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegy asszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának, félelem fogta el minnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környékén. Kedves szeretett testvérek, mennyire különleges emberi arc, amit Isten megformált, amivel megajándékozott bennünket. Mennyire ki tudjuk fejezni a szomorúságot az arcunknak a mimikájával. Mennyire látszik egy emberi arcon az, amikor meg van szomorodva, össze van törve, és gyakorlatilag csak egy arcmozdítás is. Mennyire láthatóvá válhat az is, amikor egy ember felsóhajt, megvigasztalódik, és öröm dereng az arcán. Elég egy szó is, kedves testvérek, hiszen éppen a kapernaumi századosnak a története előzi meg a Nain ifjú feltámasztásának a történetét, és ebből az ige szakaszból is ismerjük, hogy a kapernaumi százados abban a nagy bajban, amelyben volt az ő szolgájával, hogy az a halálán volt, nem kért semmi egyebet az Úr Jézustól, csak egyetlen egy szót. És ő úgy tudta, úgy hitte, hogy az elegendő lesz neki. Igen, a szavaknak igen nagy hatalma van, egy szóval lehet közvetíteni a szeretetünket, a megbecsülésünket. Egy szóval lehet közvetíteni a megvetésünket, a nem tetszésünket. Egy szóval lehet okozni kimondhatatlan fájdalmat, könnyekre lehet fakasztani valakit, és sokszor elég egy szó, egy rövid mondat ahhoz, hogy valaki abba hagyja a sírást és megvigasztalódjon. És azt látjuk Jézusnak a jelenlétében, hogy az ő szavából valóban elég akár egy is, hogy a beteg meggyógyuljon, és az ő szavából elég egy rövid mondat is, hogy aki gyászban jár, az megvigasztalódjon. Ma ország szerte templomokba gyászolók vasárnapi Isten tiszteleteket tartanak, tartunk mi magunk is. Délelőtt is Istennek legyen hála, hogy szép számmal egybe gyűjtött bennünket az Isten, hogy vigasztalónká lehessen. És délután is folytatja a vigasztalás szolgálatát, és jön, akár egy emberért is képes útra kelni, és betérni olyan helyekre és olyan élethelyzetekbe, ahová más nem venné a fáradtságot. Gondoljuk csak el, hogy neki volt útja Gadara földjére is a megszállotthoz. Mások elkerülték Gadara vidékét, mert hát temetkezési hely volt, s általában olyan emberek tengették itt az életüket, akiket megkötöztek, láncra vertek, mai szóval élve pszichiátriai betegségekben szenvedtek. Kiközösítette őket a falu, a város, a család. Nagy fájdalom volt ez, és Jézusnak volt útja hozzájuk. Az Úr Jézus elindul Kapernaumból, és arról hallunk, hogy Nain város, aminek az a neve, hogy kedves, örömteli. Ez a kis városka nagy szomorúságra ébred, mert egy özvegy asszonynak az egyetlen fia meghal. Hát ismerve a korabeli törvénykezési szokásokat, arról bizonyára tudunk, és ezt biztosan is tudhatjuk, hogy abban az időben nem volt úgynevezett szociális háló. Senkinek nem adtak semmiféle juttatást akkor, hogyha lebetegedett, ha nem tudott dolgozni, ha megözvegyült, ha árva lett, hanem kedves testvérek, rá volt bízva mindenkori gyülekezeti tagoknak a segítő, jóhiszemű lelkére. Támogatták-e vagy sem? És azt látjuk, hogy a Nain ifjúnak az édesanyja össze van roppanva, sír, mert hiszen már így is özvegyasszony volt, ami azt jelentette, hogy nem volt már meg a férje, aki pártját fogta volna, aki a mindennapi megélhetésbe, lakhatásba a jobbját nyújtotta volna az ő feleségének. Kedves testvérek, már csak egy fia, egyetlen egy gyermeke volt. Ennyit adott neki az Úr, ennyit tudott vállalni ez az asszony, és most ez az egyetlen egy gyermek is meghal. Milyen mélység ez, amikor az ember belelát abba a félelembe, hogy mit jelent a teljes elhagyatottság, amikor az ember csak magára számíthat. És kedves testvérek, nem kell ehhez gyászesetnek történni. A mai világban elég, hogyha valaki kap egy vállókeresetet, és egyből belegondol abba, hogy mi lesz velem, ha el kell hagyni az otthonomat, ha nem láthatom a gyermekeimet, ha nincs már társam, akivel megosszam a mindennapok terhét, és aztán az is nagy veszteség, amikor az ember lélek szerint veszít el embereket, mert megbántják, vagy ő bántotta meg. Milyen nagy fájdalom ez a veszteség is, amikor valaki belátja azt, hogy már senkim nincs, mert mindenkivel összevesztem, mert elmartam magam mellől mindenkit, mert nehéz a természetem, ó, annyiféle gyász van, kedves testvérek, nem kell ahhoz ravatalok mellé állnunk, hogy belelássunk abba, mit jelent a magány, mit jelent az egyedül lét, mit jelent az elhagyatottság. Mennyire fájdalmas, amikor mai napjainkban is felnőtt gyermekek érthető okoknál fogva, hiszen dolgozniuk kell, dolgoznunk kell, A munka dandárját kell, hogy hordozzuk a vállainkon, és amikor a szülők összeroppannak, testi-lelki egészségük oda lesz, hányan választják azt a rossz megoldást? Nem az a legrosszabb, hogy idősek otthonába kerülnek az akszülők, hanem az, amikor a rossz lelkiismeret miatt rájuk sem nyitják az ajtót. El nem tudják képzelni, amíg fiatalabbak, mind mennek át az idős emberek, amikor az ajtó kilincse nem mozdul, amikor nem nyílik meg, jöhet anyák napja, lehet születésnap vagy névnap, jöhet karácsony, nem nyílik az az ajtó, csak nem nyílik. S ilyenkor nem marad más, mint a zokogás, a könnyek. Uram, hát senkim sincsen. El nem gondolnánk, mennyi ember éri át ennek az özvegy asszonynak a fájdalmát, a félelmeit, a sötétségét, a kudarcait, de Istennek legyen hála, hogy Jézus vállalja a kitérőt, ugyanis egyáltalában nem magyarázható, nem logikus az, hogy Jézus Kapernaumból 50 kilométer tesz meg, hegyi utakon, hogy ebbe a mai arab faluba, Naimba eljusson. Kitérő, hegyi ösvényeken és utakon, és mennek vele a tanítványok, és elég szép számmal megy vele a tömeg. Követik őt. És egyszer csak azt látjuk meg, hogy Naim városának a határába két menet találkozik. Az egyik menet élén ott megy az élet ura, aki a feltámadás és az élet, és boldogan mennek mellette a tanítványok és a tömeg. S Naim városából pedig kifele érkezik, egy teljesen megszomorodott, nagy gondoktól terhelt menet, amelynek az élén van a gyászoló özvegyasszony, aki egyetlen egy fiát kíséri. Kedves testvérek, nincs ennél szomorúbb találkozás, amikor olyan emberekkel találkozunk, akiknek csak fájdalma van, és nem tehetnek róla az élet, ezt a terhet helyezte a vállukra. Nekik ezekkel a terhekkel kell együtt élni. A zsoltáros is elmondja, hogy már-már majdnem, hogy megbotlottak az én lábaim, mert uram, én hiába tartottam meg törvényedet, mennyi próbatételen vittél keresztül. Egyszer egy idős professzor mondta nekem, Ilonkám, meg kell tanulni, hogy sok harcon és küzdelmen át lehet bemenni az Istennek országába. Ez nem azt jelenti, hogy mi keressük a harcot és a küzdelmet, hanem ez azt jelenti, hogy a mindennapi terhek hordozása közben meg kell, hogy edződjünk. Mert akit az Úr megpróbál, azt nevelni szeretné, formálni akarja, kész állapotba szeretné hozni arra, hogy be tudja vinni az ő országába. Szenvedésben van részünk, magányban, könnyek között, gyászban. Talán azt kérdezzük az Úrtól, hogy még szünet sem volt, Uram, és már itt a következő próbatétel. De az Úr csak annyit mond, hogy itt vagyok, ne sírj. Ennek az asszonynak is ez volt az üzenete Jézustól, amit kapott, ne sírj. Hogyha egy másik ember mondta volna ennek az asszonynak ezt a rövid buzdítást, akkor lehet, hogy meg sem hallja, lehet, hogy legyint egyet, hiszen azok az emberek, akik körülvették ezt az asszonyt a gyászmenetben, talán ezek közül nagyon sokan mondták már el ennek az asszonynak ezt a buzdító szót. Ne sírj, majd csak lesz valahogy, majd összefogunk, majd segítünk rajtad. Ne sírj! De Jézus szavából azért értékes még az egy szó is, kedves testvérek, és ez a teljesen rövid tő mondat is, hogy ne sírj, mert a mi élő Istenünknek szavába hatalom van, és erről nagyon gyakran elfeledkezünk, miközben szól az Isten hozzánk, amit mondasz, meg is cselekszi. Miért kell, hogy olvassuk a Szentírást? Miért kell, hogy minden nap beengedjük az életünkbe Istennek ezt a hatalmas beszédét? Azért, mert miközben szól hozzánk, formál, tisztít. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak a lábmosás története végén, ti már tiszták vagytok az ige által, ami hirdetett nektek, amit befogadtatok. Mennyire csodálatos dolog, hogy Isten miközben megpróbál és szól hozzánk, ígéjével változtatni és formálni akarja a gondolatmenetünket és lelkünk tartalmát. Ez az asszony befogadja Jézusnak a buzdító szavát, ne félj, ne sírj. És hát reménykeltő Jézusnak ez a rövid mondata, mert hiszen nem akármi történik ezután. Jézus megállította a gyászmenetet, s az élet a halállal meg fog küzdeni. Jézus megérinti a koporsót. Hát kedves testvérek, ez már nem természetes egy korabeli zsidó embernek, hiszen tilos volt halottat, illetve koporsót is érinteni. Ugyanis rituálisan tisztátalanná vált az, aki ilyet érintett. De Jézusnak ez nem számít, mert az ő szeretete sokkal nagyobb ennél. És mind a mai napig nagyon jól tudjuk, bármilyen tudománynak a magyarázata által is, hogy mennyire fontos az ember élete számára az érintés. Már amikor az anya mélyben megformálódik a magzati élet, nagyon sokszor mondják el kismamáknak, terhes gondozások alkalmával, hogy igenis merjen beszélni a gyermekhez, és bátran simogassa meg a pocakját, meg fogja látni, hogy a gyermek reagál rá, és ez valóban így van, kedves testvérek, nem lehet elég korán elkezdeni az érintésnek, a szeretet érintésének a művészetét. Aztán tudjuk jól, hogy mennyire sokat jelent az, amikor valaki megölel minket, mert bátorít, mert vigasztal. Egy telefonnal nem lehet mindent letudni. Éppen ezért is Jézus elsősorban nem csak a korabeli technikai hiányosság miatt gyakorolja a személyes jelenlétet, hanem mai napjainkban is a technikai vívmányok ellenére is Jézus közel jön, és fontos az ige hirdetése, fontos az ige olvasása, fontos az úrvacsorai közösség, egy szóval a közösség, amiben minket Jézus megérinthet. Tudjuk, hogy a vérfolyásos asszony is csupán megérintette az Úr Jézus ruhájának a szegélyét, és Jézus tudatában volt annak, hogy erő árad ki belőle. Erő, ami meggyógyította ezt az asszonyt. Kedves testvérek, nagyon fontos az érintés. Azok a kisgyermekek, akik árva házakban nőnek fel, és nincs részük abba a szeretetteli érintésbe, abba a dédelgetésbe, amibe egy családban felnövekvő gyermeknek egészséges közegben része van, egy megszomorodottabb, depresszióra hajlamos, gyengébb immunrendszerű gyermek és ifjú lesz majd belőle, mert kimaradt az életéből az érintés. Mennyire fontos, hogy ezt egymás felé gyakoroljuk szeretettel, megbocsájtásban, irgalomban, és mennyire fontos, hogy az életünket oda tudjuk helyezni Istennek a kezébe minden nap. Uram, te látod a fájó pontokat, te ismered jól a betegségeimet, te tudod jól, hogy hol van a probléma a testembe, a lelkembe, a gondolataimba. Uram, érintsd meg ezeket a fájó pontokat, és meg fog gyógyulni. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, ne sírj, majd odalép, megérinti a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta anyjának. Ez a feltámasztás történet nem más Jairus leányának a feltámasztás történetével, s Lázárnak a feltámasztás történetével együtt, mint erre a látható világra való felébresztés. Jézus azonban ennél sokkal többet szeretne. s ezért volt szükség az ő kereszthalálára és feltámadására. Jól lehet a bűn következményeképpen az emberi test összeomlik. Pál apostol gyönyörűen nevezi meg ezt a folyamatot, tudjuk pedig, hogy a mi földi sátorházunk összeomlik. És hogyan omlik össze egy sátor, ott a közel keleten, amikor a pásztor embereknek odébb kellett állni, megfelelő legelőt keresni a nyájjal, akkor a sátrat nem egyből bontották le, hanem ennek megvolt a rendje, a törvényszerűsége. Először a kisebb dolgokat lazították ki, majd a végén a legnagyobb tartó rudakat, és aztán a végén összegöngyölítették a sátorponyvát, és egy másik helyen állították fel. Pál erre gondol. A mi földi sátorházunk előbb-utóbb megereszkedik, és előbb-utóbb elkezdődik a folyamat, az elköltözésnek a folyamata. És Isten azt szeretné, hogyha nála lenne otthonunk, ha a mi sátorházunkat ott tudná felállítani az ő mennyei világába, hiszen ő a jó pásztor, aki kies legelőre és friss forrás vizekhez akar elvezetni bennünket. Kedves testvérek, a halálról beszélni kell, akkor is, hogyha a mai világban ez tabu. Soha nem felejtem el, Kistokajban voltam 14 évig önálló gyakorló lelkész, és amikor az óvodába az egyik kislány elsírta magát, mert a nagymamája meghalt, és akkor temették el nem régen, azt mondta, hogy Ilonka néni, mondj valamit a halálról, mit mond erre az Úr Jézus? Nyilvánvaló, hogy kellett a gyermeket lelkével foglalkozni, és hogy én mit kaptam az óvoda vezetéstől, hogy hogy merek én a gyermekekkel a halálról beszélni. Tehát ez azt jelentette, kedves testvérek, hogy a felnőttek sem tudnak mit kezdeni a halállal, és ők sem mernek ezzel dolgozni. Pedig fontos, hogy a gyermek tudja, hogy van tovább, hogy ne aggódjon, hogy ne hullasson fölöslegesen könnyeket egy imádkozó lelkű nagymamáért. Mert az a nagymama nem azért könyörgött az unokájáért, nem azért járt a templomba, nem azért szolgálta az Úr Jézust, hogy az unokája ott maradjon élő reménység nélkül. Mindazonáltal a halált úgy kell elfogadnunk, mint ami az élet természetes velejárója. Nem félni kell tőle, hanem elfogadni. De nem mint jó barátot, hanem mint ellenséget, mert Jézus megküzd vele, megharcol. Mennyit szenvedett Jézus Krisztus, aki betegségeinket, bűneinket elhordozta, a Gecsemáné kertjébe vért verejtékezett, azért, hogy a Nain ifjút és a többieket és majd minket is, akik hiszünk az ő váltság halálába, fel tudjon majd ébreszteni, hogy mondhassa, kelj fel, ébredj fel. Két görög szó van a feltámasztásra, az egyik az anasztázisz, elesés után felállítani. Igen, a halál elég nagy bukása az emberi természetnek, és senkinek nincs hatalma, egyedül Jézus Krisztusnak, hogy ebből az elesett állapotból minket felemeljen. A másik pedig az egeirú ige, ami azt jelenti szintén, hogy felállítani, felébreszteni az álomból is felállítani. Kedves testvérek, ez csodálatos szeretet szolgálata az Istennek, és hogy mit jelent ez a feltámadás és az élet a halál után, talán az egyik nagyon parányi villanás éppen Jézus Krisztus szenvedés történetében olvasható, amikor az Úr mellett a két lator szenved, s ez számomra annyira építő, hitépítő volt, és az ma is. Az egyik szídja Jézust, a másik pedig azt mondja, te a bűneid miatt joggal szenvedsz, de ez nem tett semmi rosszat. Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. És az Úr Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomba. Elég egy őszinte bűnbánat, kedves testvérek. A mennyországba bűnt nem lehet bevinni. Ez azt jelenti, hogy a határvizsgálatnál nem megy át az, aki nem tette le, nem vallotta meg az ő bűneit. Sokszor nem értjük, hogy miért van az a sok szenvedés a világon, hogy vannak, akik hosszú napokat, heteket, hónapokat szenvednek, míg aztán végül a nagy tusa után mégis meghalnak. Kedves testvérek, hogy Isten mit végez el ez alatt az idő alatt az ember lelkébe, azt mi nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy Jézus menete mindenkivel szembe találkozik, és minden embernek felkínálja az örök életnek a lehetőségét. A kérdés az, hogy abban a nagy ínségben, ha egész életemben nem hallottam meg az Úr szavát, ott kész leszek-e majd meghallani és elfogadni. Ezért, amíg tart a ma, rendkívül fontos, hogy mi igyekezzünk megtalálni Jézusnak a menetét, és ott helyet foglalni, mert csodálatos dolog Jézussal találkozni, csodálatos, amikor szól hozzánk ezen a délutánon is, ne sírj! És csodálatos, amikor megérinti a lelkünket, mert tudja, hogy többre van szükségünk, mint emberi szavakra, mint a tudomány valami fantasztikus felismerésére. Nekünk az életre van szükségünk, arra az életre, ami el nem múlik. Éppen ezért mondja az Úr Jézus, ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Ez a naini ifjú felébredhetett az álomból, és felragyogott neki Krisztus jelenléte, és boldogan ment haza, immár az özvegy édesanyjával, aki hálát adott az Istennek az ő szabadításáért. Kedves testvérek, mindenhez Isten erejére van szükségünk. Vannak betegségek, amikből nem tudunk másképp megszabadulni, csak az ő segedelmével. Vannak olyan életkörülmények, amelyekbe nem hat a pénz, nem hatnak az emberi kapcsolatok, de amikor magától a kegyelem elrendezi a dolgokat, akkor csak hálát tudunk adni Istennek. Az emberi lélek nagyon jól érzékeli azt, amikor nagyobb van itt nálunknál, s Nain városába, ebbe a kedves örömteli városkába, amit ma is csak 200-300 ember lakik, beköltözött az igazi öröm, a feltámadott Jézusnak, a feltámadásért küzdő Jézusnak a jelenléte. Higgyük el, hogy ahol ott van a feltámadott, ott lehet részesülni az életből, abból a szeretetből, és abból a békességből, amelyet a tanítványoknak is elvitt az Úr Jézus feltámadása napjának estéjén, s megállva a középen köszöntötte őket. Békesség néktek! A nagy kérdés csak az, hogy tudunk-e bízni Istenben, rá tudjuk-e bízni az életünket, s egy szép kis verssel szeretném befejezni bizonyságtételemet, amelynek az a címe, nek a rövid imának, hogy bizalom. Mindenen át hogyan segít? Még nem tudom hogyan, csak hogy ígérete szerint és csodálatosan. Elűzi-e az éjszakát, s hogyan? Csak azt tudom, hogy egy lépéshez ad mindig elég fényt az úton. Szívem, ha ő kezébe vett, békében nyugszik. De hogy hordoz? Hogyan vezet? Az csak rá tartozik. Kedves testvérek, mi mindig tele vagyunk kérdésekkel, nyugtalanságokkal, de békességet akkor találunk, ha rá tudjuk bízni magunkat az élet urára, mert ő, ahogyan Viktor Hugo mondja, legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmed szembenézni az apróbbakkal, s mikor elvégezted napi feladatodat, békében tér nyugovóra, Isten éberen viraszt. Vigyük magunkkal ezt a nagyon rövid üzenetet. Isten meglátogatta az ő népét, ezt érezte a Naini ifjú, az ő édesanyja, ez a gyászmenet a város minden lakója, Isten meglátogatott minket, és ez bizalmat kell, hogy ébresszen a szívünkben, mert Isten éberen viraszt, nem vagy egyedül. Istennek legyen ezért hála. Amen. Mennyei édesatyánk, te jól ismered a mi emberi lelkünket, gondolatainkat, és jól látod a mi orcánkat is, hogy csak egy-egy nap mennyi minden megy végig az arcunkon, mennyi mindent mutat, annak meg annyi rezdülése, hányszor vagyunk szomorúak, hányszor lefele szegezzük tekintetünket, hányszor elkomorul a tekintetünk, és hányszor fénytelen a szemünk. Ó, Urunk, te jól látod minden rezdülésünket, és azt is jól tudod, hogy minél többet kaphatunk igédből, lélek által a te érintésedből, annál békésebbek lesznek az arcvonásaink, s nem csak a külsőnk, hanem a belsőnk is. Úrunk, szükségünk van arra, hogy találkozzunk veled, nem csak vasárnapokon, hanem a hétköznapokon is. Magasztalunk azért, hogy találkozhatunk veled, amikor fontossá válik nekünk a napi igeolvasás, az imádságos elcsendesedés. Úr Jézus, adj nekünk vágyat a találkozásra, mert te mindig úton vagy felénk, és soha nem késel, időben érkezel, hogy lelkünkre helyezd a legfontosabb üzenetedet, ami arra a napra számunkra életmentő. Köszönjük, hogy aznap ott Naim városának határába éppen így találkoztál ezzel a gyászmenettel, ezzel az özvegyasszonnyal, s köszönjük, Urunk, hogy a lelkére helyezted a tőled származó legszebb igét, ne sírj. Ó, Úr Jézus, kérünk, hogy mondd ezt bele minnyájunk életébe, szívébe, és kérünk, Urunk, hogy mondd el mindezeket a gyászolóknak, a fájdalmakon átmenőknek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és engedd meg, hogy mi, akik már a te menetedbe megyünk tovább, mert elérte szívünket a te igéd és üzeneted, és mi már ott szeretnénk veled együtt menni. Adj nekünk erőt, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni másokat, azzal a vigasztalással, amivel te vigasztaltál minket, mélységekben, sötét órákban, magányunkban, árvaságunkban. Könyörülj meg, Urunk, ezen a mai világon is, amely el akar zárkózni te tőled. Könyörülj meg, Urunk, keresztjén testvéreinken, hiszen oly sok üldözött keresztjén van szerte a világba. Úrunk, szinte hihetetlen kimondani, hogy mai napjainkra a legüldözöttebb vallás éppen a kereszténység lett, mert nem egy halott bálvány áll az élén, hanem egy élő Isten, és ez sokaknak veszedelmet jelent, hogy Isten életet teremt ott, ahol halál van, szeretetet visz oda, ahol gyűlölség van, és újat kezd ott, ahol mindent be akarnak fejezni. Úrunk, mi csak azt tudjuk kérni, hogy legyen meg a te akaratod, és adj nekünk, Urunk, hitet, olyat, ami nem csak akkor val téged, amikor ez divat, amikor ez szép és jól áll, hanem engedd meg, Urunk, hogy hűséggel tudjunk vallani téged, a nehéz órákban, a magány óráiban, és akkor is, amikor majd a hitünk felől kérdeznek bennünket. Engedd meg, Urunk, hogy lelked érintése olyan mély legyen az életünkbe, hogy valljuk boldogan, nem a magamé, hanem az én megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Engedd meg, Urunk, hogy így tudjuk élni a mindennapjainkat. Kérünk, hogy jöjj velünk a most kezdődő új hétre is. Kérünk, Urunk, hogy november hónapját is te áld meg minnyájunk élete számára. Vigasztaló igédet áld meg a mindennapokban. Urunk, kérünk, áld meg a gyászolókat vigasztalódással, a betegeket gyógyulással, könyörgünk családjainkért, gyülekezetünkért, és te hozzád hozunk minden embert, Urunk, te tudod megnyitni a szíveket, hogy téged lássanak, befogadjanak, és általad éljenek. Köszönjük, Urunk, az örök élet lehetőségét, amelyet Jézus Krisztusban mindnyájunknak meg akarsz adni. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek vigasztaló jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.